Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. 2022. október 18-a van. Oroszország 238 napja indította meg a háborút a szuverén és független Ukrajna ellen. Szakértő vendégem ismét Király András, a 444 újságírója, aki nagyon szorosan követi, elemzi és publikálja a háború eseményeit. Szervusz András, köszönöm ismét, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, én is köszönöm, hogy itt lehetek.
Közel egy hónapja beszéltünk utoljára, szeptember 19-én azt hiszem, és de mivel rengeteg minden történt azóta, akkor mondtuk is, hogy most ez nagyon intenzív periódus lesz. Nem is csak az ukrán fronton, hanem úgy általában háborúval kapcsolatban, hogy északi-tengeri vezeték, volt itt már minden. Arra gondoltam, hogy először vegyük át, hogy mi történt addig, így pontokba szedve megpróbálom így kronológiai sorrendben így elmondani a főbb ilyen eseményeket, és akkor ahhoz fűznénk hozzá valamit, vagy fűznénk hozzá gondolatainkat. A szeptember, miután az adásunk lement, amiben a Harkovi eseményekről, vagy áttörésről beszélgettünk, és azt elemezgettük, hogy mik voltak ott ugye a kulcs skill-ek, amiket az ukránok felhasználtak, és az orosz gyengeség, illetve hogy a Kherszoni offenzíva, ugye azt kommunikálták, hogy ott lesz a nagy offenzíva, de ehhez képest ugye éjszakon indították meg ezeket a támadásokat, és már akkor elvilágítottunk arra, meg látszott is, hogy ebbe az offenzívával kapcsolatban, hogy nagyon komoly ember problémáik vannak, ugye, vagy létszám problémáik vannak az orosz haderőnek, és már akkor úgy tűnt, hogy elkerülhetetlen lesz itt valamiféle mozgósítás. És hát az adásunkat valószínűleg nézték ugye a Kremben, és mint az összes ilyen warblogger adást, és akkor hát ők is egyet értettek, és másnap elrendelte Putyin, azt hiszem, vagy utána a következő napokban, szeptember 21-én a részleges mozgósítást, amiben ugye azt a célt tűztek, hogy 300 ezer tartalékos behívására tett ígéretet. Na most ez egészen penetráns dolgokat hozott napvilágra. Hemzseg a YouTube is, a Twitter, a Telegram, az olyan videóktól, amin a katonák panaszkodnak, ugye, hogy mennyire rosszak a körülmények, nincs ellátás, erdőbe kell aludni, nincs fegyver, rozsdás fegyver van, hozzanak otthonról ruhát, kötözőanyagot, stb. Stb. Szóval látszott, hogy ez a része is nagyon megy, illetve eleve nehéz volt az embereket ugye berágatni. A mostani adatok szerint kb. 700 ezer ember hagyta el Oroszországot az azt követő napokban. Ugye elsősorban Kazaksztán, Grúzia, Törökország, Tadzsikisztán, Izrael, Finnország, Örményország, ezek voltak ugye a főbb célpontok. És továbbra is erősen arra azokra a környékekről toboroztak a perifériának tekinthető orosz területre, ugye Kalmuk köztársaság, Dagesztán, Burját, Szibériai köztársaság, Észak-Oszétia, krími tatárok, ahol azt is lehetett látni, hogy hát a lakosság, egyrészt voltak olyan faluk, amiket teljesen kisöpörtek, ugye elvitték a férfiakat, és hát nagyon-nagyon nagy ellenállásba ütköztek egy csomó helyen. Mi az, ami benned, vagy fontosnak látsz ebből a mozgósításból? Mi az, amit így kiemelni?
Két momentum. Említetted, hogy a Twittert, illetve hát orosz szempontból főleg a Telegramot elárasztották ilyen videók, amin a szörnyű állapotokról volt szó. És ami ezekkel nagyon érdekes, hogy a legnagyobb karriert befutó videók, amik ugye nagyon nagyot pörögtek ebben a katona blogger szcénának nevezett valamiben, ami ugye az orosz nacionalista Telegram nyilvánosságnak az egyik legerősebb vonulata. Szóval amiket ezek felkaptak, azok némelyikénél nagyon úgy tűnik, hogy elég jól megrendezett jelenet sorokat látunk. A sok kalmük és tádzsik és tuvai jellegzetes arc között hirtelen ilyen fehér szláv figurák tűnnek fel, jellemzően eltakart arccal, gyanúsan jó felszerelésben, és videóznak, és mondják, hogy hát ez itt egy szörnyű helyzet.
Ilyen és, paragrafusokat szám szerint emlegetnek, hogy ez milyen paragrafusba ütközik, hogy...
Igen, rendkívül felkészültek jogi szempontból is, pedig ez ugye nem egy könnyen átlátható jogi környezet, amiben zajlik a mozgósítás, és aztán, ahogy így elkezdték ilyen nyílt forrású felderítéssel foglalkozók így nézegetni azokat az egyenruhákat, hát hogy nem ilyen Wagneres inszigniák csapatjelöléseket fedeztek fel rajtuk, és ezeknek a videóknak a legnagyobb terjesztő csatornái is a Jevgenyi Prigozsinhoz, Putyin séfjéhez, ehhez a kedves szovjet időkben mafiózásból élő, azóta egy nagyobb pályára lépő úriembernek a csatornái terjesztették leginkább ezeket a videókat. Tehát egyből felvetődött, hogy itt van némi nemű belső hatalmi helyezkedés is, belső hatalmi harc is, ahol aminek az egyértelmű célpontja a Sojgu, a védelmi miniszter, aki egyébként ő maga is nemzetiségi származású, ő is tuvai, ahonnan egyébként nagyon sokakat soroztak be. Tehát, hogy minthogyha ez az erős figura, a Prigozsin, aki nagyon közel áll a Putyinhoz, és tulajdonképpen egy magánhadsereget szponzorál és tart fenn, az elkezdte volna magát pozícionálni egy nagyobb, hivatalosabb feladatra a hadsereg, illetve leginkább Sojgu és Gerasimov rovására. Ez az egyik, ami szerintem egy nagyon érdekes aspektusa volt, hogy hirtelen egy belső... Ja, igen.
Ez a videó egyébként, amiről beszéltünk, ez az egyik.
Igen, igen, itt is láttuk a maszkos alakokat, akik szemmel láthatóan sokkal jobb felszerelésük van.
Igen. És akkor ez a videó több irányból is fel lett véve, látszik, hogy többen tartják a kamerát egyébként, többen beszélnek egyszerre, és egy ilyen fajta, hát követ az egész egyfajta ilyen koreográfiát, úgy lehet látni.
Igen, igen, és mondom, hogy már abban is csalók a kép, hogyha itt körbenézünk ezen a videón, azért itt feltűnően szláv arcok vannak. Miközben a gyakorlatban a mozgósítás, meg ez a, hát azért inkább nevezzük kényszersorozásnak, mint részleges mozgósításnak, ami történt, mert hát a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy ez korán sem azokat vitték el, akiknek előzetes tapasztalatuk volt, vagy egyáltalán szándékuk arra, hogy elvonuljanak a háborúba. A mozgósítások javarészt nemzetiségek lakta környékeken voltak, ilyen nemzetiségi köztársaságokat ürítettek ki. Tök jellemző, hogy Moszkvából és Szentpétervárról már meghirdetetten is a töredékét kívánták mozgósítani annak, amit aprócska orosz tagköztársaságokból mozgósítottak. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy Putyin ezt a nagy orosz nacionalizmus és nagy orosz birodalomépítés ideológiájával zajló háborút lehető legkevésbé akarja oroszokkal megvívni. Inkább a nemzetiségeket küldi harcba. Ugye ennek volt egy nagyon látványos megnyilvánulása, hát kettő is volt a hétvégén, talán ugye még az a videó is eljutott hozzád, ahol kazak fiatalemberek, besorozott kazak fiatalemberek eléggé elagyabudjálnak egy szláv-orosz újoncot, akinek keresetlen szavai voltak a kazak nemzetről. És hát, hogy
Igen,
mondjam, a
azt a
kazakok
videót
többen voltak.
most itt nem lehet bemutatni, mert annyira durva, hogy azt a YouTube is letiltaná, szerintem, de ott konkrétan ott, hogy fejbe rúgják a kamera elől.
Elég közelről, eléggé, hát hogy mondjam, nem, megviselt volt az arca az áldozatnak a végén, de hát ennél sokkal durvább incidens is történt pár napja Belgorodban, ahol az egyik kiképző terepen a végeredmény az 11 halott lett egy egymás közti lövöldözésben, és ebben a nacionalista orosz szférában terjedő hírek szerint ez is egy etnikai jellegű konfliktus volt. A különböző muszlim hitű etnikumok tagjai számoltak le nem muszlim vallású katonatársaikkal egy erősen etnikai jellegű konfliktusban.
Az tehát, nekem úgy tűnt, mint hogyha egy kiképzés részeként ugye lőgyakorlatkor kiosztották volna a fegyvereket, vagy nem tudom, hogy már náluk voltak-e a fegyverek, de hogy gyakorlatilag egy bázison belül, vagy hát
igen.
Kezdik el lőni egymást.
Igen, az egyik áldozat az a kiképző tiszt volt.
Aha.
És olyan hírek is terjednek, hogy mint három muszlim vallású besorozott követte el a gyilkosságokat, akik előtte még szóltak is, hogy a muszlimok azok most egy kicsit húzódjanak arrébb, mielőtt lövöldözni kezdtek volna. Mondom, ezek teljesen megerősítetlen és hírek, nem is álmodunkban ellenőrizni, de nem tűnik teljesen hihetetlennek a történet. Az biztos, hogy ezek az etnikai területek jóval, aránytalanul jobban sújtja a toborzás, a mozgósítás. Ezekről a területekről már alapból is sokkal több önkéntes zászlóaljat vetettek be. Ugye nyáron még az volt, hogy önkéntes toborzás zajlik, önkéntes zászlóaljakat kellett kiállítaniuk a tak köztársaságoknak. És a nyugati ellenzők értékelései szerint ez azért egy olyan jellegű etnikai feszültséghez vezethet, ami Oroszországot is destabilizálhatja. Tök jellemző amúgy, hogy ebben a nacionalista orosz nyilvánosságban már olyanokat követelnek, hogy fú, akkor vízumkényszer a közép-ázsiai köztársaságokkal szemben, mert ezek most itt az életünkre törnek, és hogy a bevándorlás politikát kezdték el bírálni erre reagálva, erre a belgorodi lövöldözésre reagálva. Tehát szerintem, ami a mozgósításból orosz belpolitika szempontból fontos, az, hogy nagyon kiéleződnek az etnikai feszültségek, illetve nagyon elkezdett mozgolódni látványosan a Prigozsin. Őre még szerintem a későbbiekben vissza fogunk térni. Talán a mozgósításról még annyit lehet, vagy érdemes elmondani, hogy a Putyin tulajdonképpen bejelentette, hogy ezt most így le is fogják csengetni. Ez hivatalosan az az állítás, hogy elérte a célját. Ez a gyakorlatban ellenőrizhetetlen. Lényegében, hogy akkor most mekkora erőt sikerült mozgósítaniuk. Vannak olyan érdekes mellékdöngék, hogy Moszkvában a helyi polgármester jelentette be, hogy Moszkvában véget ért a toborzás, bezárnak a toborzóirodák, és aki kapott már értesítést, az is már figyelmen kívül hagyhatja ezt a dolgot, amire aztán volt egy olyan hivatalos közlemény, hogy a mozgósítást az csak és kizárólag Vlagyimir Putyin állíthatja le. Egyfajta jelzésként a moszkvai polgármester felé, aki ugye egy jelentősebb figura, maga a pozíció jelentősebb, túlmutat Moszkván, tehát ott az egész orosz vezetésen belül egy valaki aki az aktuális moszkvai polgármester, ez nem egy teljesen bár funkció. Szóval vannak, léteznek komoly belső feszültségek, amiket ez a mozgósítás okozott.
A mozgósítás sikerének és a lezárása egyik ilyen, hát nem is tudom, ilyen jellemző momentuma, hogy ez a, úgy hívják, hogy Roman Malik, ez a mozgósításért felelős, nem tudom, valami katonai magasbeosztású katona, aki felelős volt ezzel a mozgósításért, ha jól tudom, őt találták meg holtan a lakásába, állítólag öngyilkos lett, és felakasztotta magát. Ezt olvastad, ezt? Vagy figyelted ezt?
Nem,
nem,
nem, ezt nem, de csodálom, hogy nem az ablakon esett ki.
Aha, igen, hát körülbelül ezek a gondolatok merültek fel bennem. Ugye, és emellett a katonai hatását látjuk-e ennek már szerinted, vagy mikor lehet majd ennek látni egyébként, ha lehet?
Ha lehetne látni, az hónapok múlva kéne, hogy legyen. Tehát akiket most bevittek, és hogyha most induljunk ki a teljesen irreális, de hivatalos formulából, hogy itt most kizárólag katonaviselteket mozgósítanak. Hiába mozgósítasz olyanokat, akik mondjuk leszolgálták azt az egy évet az orosz seregben, amit a sorállomány leszokott szolgálni. Én nem voltam katona, ha jól tudom, te se voltál, de
én talán voltam. Vannak a...
Te voltál. A nézőink között is biztos vannak katonaviseltek. Hát úgy el tudnád képzelni magad, hogyha most így hirtelen mozgósítanának, és a kezedbe adnának egy fegyvert, hogy azzal bármi értelmeset tudnál kezdeni?
Yeah.
Tehát nyilván ugyanígy vannak azok, tehát sorkatonai szolgálat letöltése után nem hiszem, hogy hobbiból csak így a katonai képességeik fenntartásán dolgoznának otthon az emberek. Tehát őket lényegében újra ki kéne képezni, ugye egységekbe szervezni ezeknek az egységeknek, alakulatoknak. Azért illene gyakorlatozniuk, hogy megtanulják a kommunikációt, megtanulják azt, hogy adott helyzetben tőlem balra mi van, tőlem jobbra mi van, kihez fordulhatok pluszba, hogy segítsen, akkor ugye ezt az alakulatoknak egyre magasabb szinten is gyakorolnia kéne, hogy összetett, összfegyvernemi műveleteket végre tudjanak hajtani. Hát ez tényleg alsó hangon is 3-6 hónap, ameddig eljutsz oda, hogy bevethető legyél. Ehhez képest azok a hírek jöttek, majd a hadi helyzetre is át fogunk térni, tehát a Harkivi fronton azért folytatódtak az összecsapások, ott ugye nagyon meg kellett volna erősíteni gyorsan az orosz vonalakat, és nem egyszer előfordult, például Limani csatában, hogy megérkezett egy a szeptember 21-én elrendelt mozgósítás során besorozott katonákból álló alakulat, akiket beültettek tankokba, amiknek még a fegyvereit se tudták kezelni. Ezek, akiket beültettek a tankokba, beküldtek 7 tankot, amik aztán ott egyébként még csak ki se kellett őket lőni, hanem összeütköztek egymással és elakadtak. Ha már bőven haltak meg olyanok, akiket szeptember 21-én után mozgósítottak, fogságba is igen szép számban esnek, ez ugye hát várható is volt, hogy akiket ilyen kényszersorozással bevisznek, azoknak a harci kedve alacsony, a morálja gyenge, és adott esetben keresik is a lehetőségét a megadásnak, hogy ki keveredjenek ebből a helyzetből, amiben belekényszerítették őket. Tehát rövid távon ezeknek az erőknek, ők tényleg csak ágyú tölteléknek jók. Fel lehet mutatni, hogy mostantól nem 100 méterenként egy katona védi a front szakaszt, hanem 100 méterenként 5. De különösebb jelentősége nincsen, mert ezeknek a katonáknak a harcértéke a nullához tendel.
Ezeket úgy láttam, hogy órákat törtenek gyakorlatilag a frontvonalba, és rögtön megsebesülnek, vagy meghalnak, mert annyira egyszerűen semmiféle gyakorlatuk nincs abban, hogy hogyan helyezkedjenek el. Nem kapnak tájékoztatást, nem tudják, hol van az ellenség, nem tudnak semmit. Most végighallgattam egy ilyen beszámolót egy sebesült orosz katonától, aki elmondja, hogy 10 nap alatt dobták ki őket a frontra. Kaptak 1 órás egészségügyi kiképzést, kaptak lőszereket, hogy gyakoroljanak önállóan lövészetet, tudod, így gyakorolgassák a fegyvereket, és így éjszaka egyszer fogták őket, felrakták őket kamazra, és kivitték őket a frontra, és berakták őket valami faluba, egy óvodába, ott éjszakáztak, és másnap meg pedig már harcolniuk kellett, és fél órán belül megsebesült, úgyhogy elvesztette, nem tudom, az egyik kezét, és alig tudott megmenekülni. Szóval elképesztő.
Persze. A terepet se ismerik,
adott
esetben még nyelvi gondjaik is lehetnek. Persze, mindenféle problémák adódnak ebből, és ráadásul ez egy nem annyira könnyű terep, ahol most a harcok folynak.
Most már hideg van egyébként éjszaka, és ugye sátrakba alszanak egyébként, ha jobb, ha szerencséjük van. Ha nem, akkor szabad éjük alatt egyébként.
Igen.
Most hallottam egy ilyet, ez egy picit, ez már nekem is durva, hogy azt mondták, hogy most ilyen 3 vonalas védelmet építenek ki az oroszok, vagy 3 vonalba támadnak, nem tudom, hogy mondjam ezt. Az első vonalban ilyen bűnözőket, meg mindenféle elítélteket raknak be, akik gyakorlatilag az igazi ágyútöltelékek, azokat küldik az első vonalba a harcba. A második vonalban vannak a most behívottak, ezek a mozgósítottak, akiknek többek között az is a feladatuk, hogy ha az első vonalban valaki visszafordul, azt nagyon lőjék, és a harmadik vonalban pedig vannak a szerződések, vagy akik régebben szolgálnak be, akiknek szintén ez a feladatuk, ők ugye már nincsenek a fronton, hanem akik visszavonulnának, vagy már elmenekülnek, dezertálnak, azokat lelőjék. Vagy állítólag ilyen. Ezt nem tudom, benne hagyom el, de ez már annyira durva.
Hát, hogyha a második világháborús tapasztalatokból indulunk ki, akkor ott ugye a Sztálinnál volt ez a módszer, tehát tényleg a büntető századok mentek elől, és voltak a záró századok, amiknek az volt a feladata, hogy a visszafordulókat lelőjék. Tehát hagyománya biztosan van a szovjet-orosz hadviselésben ennek a taktikának. Azt nem tudom, hogy tehát ugye mindkét oldaláról a frontnak azért nehéz megbízható értesüléseket szerezni, és hát mondjuk ez nem egészen az, amiről egyébként a háborúról egészen nyíltan kommunikáló és az orosz kudarcokat is rendszeresen bíráló nacionalista szférában szó lenne. Tehát erről ők nem beszélnek.
Jó, ez lehet majd
érthető okokból.
Vissza tudom térni. Még egy hatása van a mozgósításnak, ami érdekes lehet majd később egyébként, hogy ennek elég komoly gazdasági visszaüthet a gazdaságból, rengeteg embert üttek el munkahelyikről egyébként, munkahelyek kötelesek voltak például bizonyos embereket, vagy létszámot kiállítani, tehát ez is majd a recesszióhoz még hozzá fog járulni, meg az a 700 ezer ember, aki ugye elmenekült Oroszországból.
És ráadásul ugye az a 700 ezer, akik megtehették, hogy elmeneküljenek, tehát ők nyilván nem az alsó rétegek azok, akik hirtelen ki tudtak fizetni 2000 dollárt egy még közlekedő repülőgépre, hogy elrepüljenek, vagy mindenükkel felkerekedjenek, és Grúzián át elhagyják az országot. Tehát pont ez a középosztály meg fölötte réteg ment el, ugye a young professionals, fiatal szakemberek, akik a sokkal nagyobb kár a gazdaságnak az ő távozásuk, mint mondjuk a egyszerű bérmunkás munkaerőjé,
Igen.
akiket mondjuk szintén kivesz a háború, hiszen ők azok, akiket most küldenek előre meghalni a frontokra. De igen, ennek komoly gazdasági következményei is lesznek, és hát ténylegesen ugye nagyon aszimmetrikusan, nagyon más mértékben, de helyben, a hátországban is fokozódni fog a feszültség.
Így van, itt van előttem egy ilyen, a Levada központ csinálta, ez egy oroszországi, még valamennyire függetlennek mondható ilyen közvéleménykutató intézet, Levada Center, hogy a mozgósítás előtt a támogatása ennek az ukrajnai háborúnak vagy hadműveleteknek 76% volt, ez visszaesett 72-re. Azok, akik követik aktívan az ukrajnai eseményeket, előtte 51% volt, emelkedett 66-ra, tehát jobban ez az ignorált sokáig az orosz társadalom, ezt nem foglalkoztak ezzel, most már aktívan foglalkozik, hogy mi történik ott. És az pedig, hogy aki tényleg nagyon aggódik emiatt, azok 37%-ra, 56%-ra nőtt. Szóval minden tekintetben a társadalom elkezdett erre odafigyelni, és igazán aggódva figyelni, hogy mi történik ott. Ez nem jó jel a rezsimnek.
Nem, és erre egy kicsit az ukránok is ráerősítenek. Tehát azt hiszem, hogy a legutóbbi adásunk óta a leglátványosabb, legszimbolikusabb történés az a Kercsi hídon bekövetkezett robbanás volt, amit hát hivatalosan Ukrajna nem vállalt magára. A New York Times-ban megjelent nyugati hírszerzőkre hivatkozó jelentés szerint az ukrán titkosszolgálatok követték el, az oroszok egyértelműen Ukrajnát gyanúsítják ezzel, hogy a Kercsi híd az annyira szimbolikus, annyira egy ilyen jelentős létesítmény, hogy ez már így a hazai közvéleményben is átvihette ezt a megtámadottság érzését. Uh-huh. Ez végül is ténylegesen egy szimbolikusan egész Oroszország ellenvércsapásként is lehet értelmezni, amellett, hogy amúgy ukrán szempontból nagyon nagy stratégiai jelentősége is van annak, hogyha a Kercsi hidat közvetlenül tudják támadni. Az ugye a robbanás feltételezett módjából, hogy egy teherautóba rejtett bombával követték el ezt a támadást. Ez ugye azt jelzi, hogy Ukrajnának még nincs meg az a képessége, hogy közvetlenül támadni tudja ezt a hidat, de úgy tűnik, hogy megtalálja a módot, amivel azért mégis zavar tud okozni már.
Beszéljünk erre egy picit később, jó? Erre vissza akartam még itt kronológiailag, de előtte menjünk oda, hogy ugye a mozgósítás elrendelést követően volt a pár, hogy Putyin ugye hivatalosan bejelentette, hogy annektálta ezeket a Oroszország által megszállt területeket, ugye a négy nagy oblasztot, és ugye végrehajtották ezt a színlelt népszavazást. Elég szimbolikus volt az is, hogy pont amikor, hogy olyan területeket adnak, tehát amin éppen ukrán offenzíva volt, tehát egyáltalán nem tartották kontroll alatt azokat a részeket. Megosztom a deepstatemap.live portálon található interaktív térképet, ezt ajánlom a hallgatóknak, illetve a nézőknek is, hogy nézzék meg. Itt be lehet állítani a dátumot. Most beállítom, azt mondja, hogy szeptember 30-ra mondjuk. Ez körülbelül a népszavazások lezárásának az időpontja volt. És ugye ezekről a területekről beszélünk itt.
Illetve hát még inkább Herson, itt azt hiszem, hogy Herson nem talán még látványosabb volt, illetve, de igen, a harkivi fronton is. Ekkor még Limán még orosz kézen volt a harkivi fronton, ami egy kulcsfontosságú település.
Igen, és akkor ugye Limán az a ugye egy nagy logisztikai hub, vagy ilyen központja a régiónak,
Igen.
vasúti kereszteződésekkel, stb. És akkor itt lehet látni itt az ukrán előretörést, itt Hersontól észak-keletre, hogy gyakorlatilag naponta ilyen, hát megnézzük itt a vonalzóval.
Hát 20 kilométert, itt 20-30 kilométert mozdult el a front tulajdonképpen október 2-a és október 4-e között. Itt az történt, hogyha egy kicsit visszalépünk 2 napot a térképről számlálón, na, nem akarja. Még egy kicsit, mert hogy ez itt tényleg gyorsan haladt. Tehát október 2-án látszik, hogy ott megjelent ahol a Dnyeper nagyon kiszélesedik, igen, ott megjelent, ott az ukránok áttörték az orosz első védvonalat, és a Dnyeper partján elindultak déli irányba.
Ja, igen. Én még láttam olyan felvételket is, hogy motorcsónakokkal is mentek, és akkor onnan támadták le a részeket.
Igen, és erre az orosz reakció az az volt, hogy itt nagyon gyorsan visszavonultak, csak nem 30 kilométert, gondolom ott volt kiépítve Ducsani városában a következő védvonaluk. Ez itt majd jól fog látszani, hogy itt tényleg ez volt a nagy előindulás a Nyeper partján, és itt nagyon, nagyon gyorsan adtak fel területet. Ezzel párhuzamosan ugye egy kicsit nyugatra Arhangelszkénél is beindult az ukrán offenzíva, meg a Davidiv Bridizsebből, ami igen, azon a szakaszon. Ugye az a veszély fenyegetett, hogy itt átkarolnak egy viszonylag nagy orosz erőt, akiket sikerült ebből az átkarolásból kimenekíteni, de fel kellett adni egy igen jelentős területet, ez volt ennek az ára. Mondjuk a helyzet az, hogy azóta ezen a fronton végül is sikerült stabilizálniuk a vonalaikat az oroszoknak. Azt ugye Hersonnak a nyugati részéről tudni kell, hogy ez volt az offenzívája az ukránoknak, amit egész nyáron beharangoztak, hogy ők itt támadni fognak, és az orosz erők azért úgy július óta itt nagyon komolyan építették ki a mélységi védelmüket. Ugye tulajdonképpen ez volt az, ami miatt kénytelenek voltak feladni a Donyeck északi részének a megszállására vonatkozó terveiket, és mert onnan tudtak csak csapatokat átmozgatni, ez adott lehetőséget aztán a bravúros ukrán villámháborús offenzívára, amivel most arra lényegében felszabadították Harkiv megye egészét. De látszik, hogy szóval, hogy itt 2 dolog látszik, egyrészt, hogy azért ennek az orosz erősítésnek van hatása Hersonban, tehát tényleg mélységi védelmet tudtak kiépíteni, egy vonalat most áttörtek az ukránok ott északon, de azóta, hogyha így látjuk, hogy lépkedünk előre, igen, nagyjából itt azért most egy kicsit megfagyott a front. A legfrissebb hírek, elnézést, egy kicsit kilógtam a képből, szóval a legfrissebb hírek, és ezek nem ukrán hírek, mert a nyugat-herszoni műveletekkel kapcsolatban az ukránok a mai napig nagyon szűkszavúak, véletlenül sem szokták felfedni, még csak azt sem, hogy hol zajlanak a támadó műveleteik. Egyetlen dologról szoktak beszámolni, hogy milyen mélységi támadásokat hajtanak végre tüzérséggel, rakétatüzérséggel a orosz erőkoncentrációk és utánpótlási vonalak ellen. Meg ezek ugye a Dnyeper folyó most már leginkább pontonhídakból kiépített átkelők elleni támadások, hogy az utánpótlást lezárják. de az orosz katona bloggerek azok azt mondják, hogy egyrészt a Herszoni frontnak ebben az észak-keleti sarkában, ahol a nagy áttörés volt, ott újra csapat összevonásokat hajtanak végre az ukránok. Szóval az észak-keleti front szakaszon az orosz források szerint csapat összevonások vannak, ukrán csapat összevonások, és hogyha a délnyugati részre megyünk, igen, tehát itt a lényegében a Herszoni, mármint Herszon városához közeli fronton pedig tüzérségi előkészítés kezdődött. Tehát, hogy most már nem csak ez a csapatösszevonásokat, lőszerraktárakat, átkelőket támadják, hanem egy rendes szaturációs tűz kezdődött. Az oroszok állítása. Ez az igazság, hogy ezt még nem néztem meg, ezt látom, hogy itt te is a tűztérképet próbálod behozni, és se csekkoltam még a NASA adatain, hogy ez mennyire valós, mennyire erősíthető meg ez az orosz állítás, de néha szokott terjedni ilyen pánikszerű hírek az orosz katonablogger szférában, de általában azért ebben eléggé megbízhatóak szoktak lenni. Hogyha azt mondják, hogy valahol lőnek az ukránok, ott általában valóban lőnek az ukránok, és most itt azt mondják, hogy itt elkezdődött egy tüzérségi előkészítés, ami hát alapesetben akár 2-3 napig is eltarthat, és elképzelhető, hogy most a következő napokban megint ezen a herszoni fronton lesz látványosabb elmozdulás.
Igen.
Hogyha most a térképen felmegyünk északra, a Harkivi frontra, ami most ugye az aktuális állást fogja mutatni.
Azt mondta ezzel kapcsolatban, még eszembe jutott, hogy azt is hallottam, hogy lehet, hogy azért nincs ezen a térképen egyébként túl sok előre nyomulás az utóbbi napokban, vagy változás Hersoni régióban, mert hogy az ukránok teljes ilyen sajtócsendet kértek, hogy semmiről ne tudósítsanak, semmiféle ilyen mozgásokról.
Oda bejutni se tudnak tudósítók, vagy hogyha bejutnak, akkor nagyon-nagyon cenzúrázzák, hogy mit hozhatnak nyilvánosságra. Hogy ugye ezen a Harkivi fronton, itt most már a Deep State-et azért szeretem nagyon, mert nagyon naprakész térkép, és nagyon hamar jelöl át területeket, olyan értelemben is, hogy itt már zölddel van jelölve a kis Egérikontól lefelé, az, ahol most jár, az ott Limán, amit egyébként a legutóbbi adásunk óta foglaltak el, de ezt már egy stabilizált, régebben megszerzett területként jelöli a Deep State Map, és ugye kékkel a legfrissebb szerzeményeket szokták jelölni a Deep State Map-en. Tehát Limán bevétele az egy nagyon jelentős fejlemény volt, illetve ami egy nagyon jelentős fejlemény, hogy itt a kék területnek a nyugati határán, ugye látszik egy nagy folyó, az Oszkil folyó, ugye az első lépésben a Harkivi offenzívája az ukránoknak eddig az Oszkil folyóig jutott el. Ez egy komoly, komoly természeti akadály, egy természetes védvonal lehetett, de ezen is sikerült az elmúlt egy hónapban átlépniük az ukránoknak, és megindulniuk a szintén kiemelt ilyen logisztikai csomópont, két logisztikai csomópont, Kremina, az itt délebre van.
Most nem fog meg.
Kizumoltunk a térképből egy kicsit. Igen, szóval hogy Kremina, és Kreminától egyenesen északra felfelé ezen a sárga út mentén van Svatove, igen, most ott áll a Igen. Ez most a két legfontosabb célpont. És hogyha így egy kicsit visszaveszünk, igen, látszik, hogy ez egy sokkal rövidebb táv, mint amit tehát ilyen 20-30 kilométerre volt az első Harkivi offenzíva után kialakult oszkili frontvonaltól, miközben ugye ennél ugye sokkal tempósabb volt a haladása az ukrán erőknek előtte, hogy itt nem látszik annyira ezen a térképen. Talán, hogyha átváltunk a műholdas nézetbe, akkor azon jobban lesz látható, hogy Svatove és Kremina között, idővel majd gondolom betölt, tehát a Svatove és Kremina között nagyjából párhuzamosan a két várost összekötő főúttal és a főútnak egyébként a nyugati oldalán egy másik folyó, a Kraszna folyó folyik. Igen, itt egy kicsit már érezni is lehet, hogy itt egy mocsarasabb terület van. Tehát lényegében most itt az ukrán erőket megint egy földrajzi, egy természetes akadály állította meg, nem az orosz hadsereg valójában. Ezeken a kis lápos, ingoványos folyókon, most ugye ráadásul már ősz
Az
van,
nem
esős
látom.
időszak, szóval, hogy ez így komolyan be tud mocsarasodni. Ahhoz, hogy ezen így átlépjenek, ahhoz egy megbízható, védhető hídfőt kéne kialakítani a túloldalán, hogy garantáltan nagy erőket lehessen átdobni, és ez még nem történt meg. Tehát itt most a Harkivi fronton, ahol így az elmúlt egy hétben szintén nem történt drámai változás, ott az részben azért állhat, mert hogy megint van egy természetes védvonal, amin az oroszok megtámasztatják a frontot, illetve Kreminánál, ami tényleg egy nagyon-nagyon orosz szempontból nagyon fontos logisztikai csomópont, ott ellentámadásokat is kezdtek, ezt jelöli is a térkép, tehát a Deep State az jelölni szokta, hogy
Na, igen.
milyen. Mondjuk ugye kicsit szélesedett is az orosz ellenőrzésüként jelölt, a rózsaszínnel jelölt terület, egy picit kiszélesedett. Tehát, hogy itt van egy orosz ellennyomás az ukrán támadással szemben. Hát már csak azért is, mert hogyha az ukránok elfoglalnák Kreminát, akkor megnyílna az útjuk Szeverodonyeck felszabadításához, aminek, hogy mondjam, a nyáron is ugye azt mondtam, hogy Szeverodonyeck inkább szimbolikus, mint stratégiai jelentőségű célpont volt az oroszoknak. Az ukránoknak volt némi stratégiai jelentősége, hiszen az utolsó része volt Luhanszknak, ami még az ellenőrzésük alatt állt. Most inkább az ukrán szempontból lenne egy nagy szimbolikus ereje, hogyha felszabadítanák Szeverodonyecket, azt a települést, ami másfél hónapon át komoly véráldozatok árán tartottak, és tartóztatták fel az orosz offenzívát, és amivel egyébként megalapozták a mostani sikereik lehetőségét. Ugye nyáron beszéltünk róla, hogy ennek az volt a célja, hogy időt nyerjenek.
Igen. És akkor mondták is, hogy visszatérünk egyébként, úgy mentek el onnan.
Igen.
Úgyhogy gondolom, hogy ezt próbálják tartani. Még ha már érkeztünk itt a frontokról beszélni, a másik ilyen nagyon, ahol ilyen nagyon intenzíven próbálják az oroszok, próbálnak nyomni vissza az oroszok, az Bakhmut környéke, ahol ugye állítólag, illetve hát ezt tényként is kezelhetjük szerintem,
A Wagner.
igen, hogy a Wagner
A
csoport és talán kadirovisták is, talán a csecsenek is vannak, csak.
ez ugye megint, és itt visszautalnék a műsor legelejére, hogy a Prigozsin mozgolódása. A Prigozsin nagyon úgy próbálja beállítani a Bakhmutot, a bakhmuti frontot, hogy az ott kizárólag egy Wagner művelet, még a Donetszki népköztársaság, úgynevezett Donetszki népköztársaság gal is vitában áll, mert ők, a Donetszki népköztársaság azt állítja, hogy az ő alakulatai is harcolnak a bakhmuti fronton. A Prigozsin ezzel szemben azt állítja, hogy az ott szintisztán egy Wagneres művelet. Bakhmut már a nyáron célpontja volt az oroszoknak, ugye akkor még az volt a nagy terv, hogy Donyeck megye északi részét is megszállják, ez ugye a harkivi ellen offenzíva lényegében ellehetetlenítette ennek az észak-donyecki műveletnek az is egy átkarolás akart lenni, ez ennek a déli szárnya volt a Bakhmut elleni támadás. Itt egyébként egy rendkívül hosszú időtávon is nézhetnénk a dolgot. Tulajdonképpen augusztus óta javarészt be van fagyva ez a front szakasz is. Itt az ukránoknak egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erősen kiépített védelme van. Bakhmutot erődnek tekinthetjük. Jó, szóval, hogy azért volt haladás.
Hát nagyon kevés.
De igen, és hogy itt azért nagyon kis településeket, lényegében falvakat szálltak meg az oroszok. Bakhmut határába elértek, Bakhmut határában elő szoktak fordulni orosz alakulatok, de magába a városba nem tudnak betörni, ami nem csoda, mert ott tényleg ez körkörös lövészárok hálózatot építettek ki a városban az ukránok. Hogy mondjam, ez egy kicsit olyan, mint a Szeverodonyecki csata volt ukrán szempontból, hogy van egy nagyon-nagyon jól védhető támaszpontjuk, maga Bakhmut városa, ahol jó eséllyel fel tudják tartóztatni az oroszokat. Egyébként ettől egy kicsit délebre zajlik még egy orosz offenzíva a Donyeck városának a határában.
Na, ezt visszaállítom a mai napra.
Igen. Igen, szóval itt látszik, hogy itt a Donyeck körüli védvonalaikat próbálnak kiszélesíteni az oroszok. Ez is egy olyan szakasz a frontnak, ahol az ukránok lényegében 2015 óta építik ki a védelmüket. Ugye itt az ukrán védelem központja az Avdiivka városa, és az oroszok lényegében július óta próbálnak itt áttörni. Apróbb sikereket tudnak csak elérni. Tehát, hogy lényegében nem sikerül az áttörés.
Ez itt mind ez a DNR, tehát a...
Aha.
Hogy
igen, ez? Igen.
Donyecki
Donyecki népköztársaság.
Népköztársaságnak a hadserege, vagy nem tudom milyen
alapot. Igen, igen.
Ez.
Aha. Igen, 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 és szóval ez a Putyin által kijelölt célok eléréséhez lehet szükséges, tehát hogy tényleg Donyeck megye teljes egészét meghódítsák, de ugyanolyan zavarba ejtő, mint amilyen zavarba ejtő volt a Szeverodonyecki csata orosz szempontból, hogy nagy stratégiai jelentősége nincsen. Még egy orosz győzelemnek se lenne nagy stratégiai jelentősége ezen a front szakaszon. Stratégiai szempontból a Herszon az, ami a legfontosabb szerzeményük volt, főleg azért, mert ugye Nyugat-Herszon nem véletlenül akarják az ukránok azt annyira visszafoglalni, azaz az egyetlen terület, ahol átléptek a Nyeper nyugati oldalára, ez az egyetlen hídfőjük, amiből a Nyeperen túli Ukrajnát támadni tudnák. Illetve ugyanígy most, hogy kiderült, hogy azért a Kercsi híd, ami a fő összekötő kapocs Oroszország és a Krím között, tehát hogy a Kercsi híd minden orosz fogadkozással szemben azért egy sebezhető célpont, így nagyon-nagyon nagy jelentősége lett a déli megyéknek, amiket a háború elején elfoglaltak, hiszen ez lehet az egyetlen stabil ellátási útvonal a Krímnek. Mondjuk hozzáteszem, hogy még a Kercsi hídon egy kétsávos vasúti pálya vezetett, addig ezen a déli szakaszon egy egysávos vasúti pálya áll csak rendelkezésre, tehát sokkal nehézkésebb az utánpótlást ezen a vonalon megoldani, mint a Krímen át.
Akkor át is térhetünk erre egyébként, hogy ugye ez viszonylag ez történt ugye legutoljára, vagy legközelebb áll hozzánk időben, ez, hogy a október 8-án, ugye Putyin születésnapjának a másnapján, ami ugye Moszkvában ilyen óriási nagy dáridót rendeztek, nem volt olyan nagy. Putyin például nem nagyon lehetett látni, azt hiszem. Tehát régebben azért ő is megjelent ezeken, most nem volt ott, ha jól tudom. De azért voltak ilyen ünnepségek, és akkor másnap hajnalban, azt hiszem reggel 6 órakor, lehet látni azon a videófelvételen, hogy alig vannak a hídon egyébként járművek. Tehát ez ilyen szempontból nagyon humánus volt ez a támadás. Tehát, hogy végül is nagyon kevesen, talán nem is haltak meg, egy-két ember haltott meg ebben a támadásban. Ugye sikerült felrobbantani az egyik irányba vezető útpályát, ha jól értem ezt, és hát ezzel mindenki nagyon csodálkozott, mert ugye ezt tudtuk, erről beszéltünk mi is, hogy ezt rakétával nem lehet elérni, azokkal a fegyverekkel, amik most ilyen pillanatban vannak Ukrajnának, ha csak nem szereztek eteken valamelyik másik NATO országból, tehát mondjuk azért nem az Egyesült Államokból, hanem van az másoknak is ilyen. De minden esetre ugye az oroszok is ezt állapították meg, hogy egy kamiont robbantottak fel. Egyébként erre talán egy picit térjünk ki, mert szerintem ezzel sok mindenki foglalkozott, bár a lényeg szempontjából szerintem érdektelen, hogy mivel robbantották fel. De a videófelvételeket látva, én például kételkedem abban, hogy ez az a kamion volt, amit ott mutatnak a videón, hogy felrobbant volna. Ez szerintem így, inkább így a jobb oldaláról jött a hídnak ez a becsapódás, vagy az a robbanás, nekem úgy tűnik. Gondolkoztak azon, hogy esetleg valami hajó, tehát egy ilyen robotvezérelt távirányítású hajóval rongálhatták meg esetleg, vagy a rakétát ugye nem zárták ki, illetve azt, hogy ugye előzetesen tölteteket helyeztek el, ugye a speciális alakulatok a hídon, és távirányítással robbantották fel. Mit gondolsz erről? Fontos ez egyáltalán? Érdekes? Az oroszok másnap vagy 3 nap múlva előálltak egy nagyon komplikált teóriával, hogy ezt a kamiont, nem tudom, Bulgárián keresztül megkerülve, átmenve, Tadzsikisztán, sofőrváltás, átrakodás, stb. Úgy juttatták el ide heteken keresztül. Nekem ez egy nagyon komplikált történet.
Egyrészt nagyon komplikált történet, másrészt pedig nem tudom, hogy mennyivel javítja az orosz elhárítás hírnevét, hogyha egy ennyire összetett akció során tengereken átkelő kamion több ezer kilométert megtéve észrevétlenül felmegy Oroszország hangoztatott a legjobban védett objektumához, és felrobbantja azt. Ugye a hajósra azt hallottam, hogy ott azért az ellen szól, hogy nem nagyon látszik a felvételen nyoma annak, hogy a vízben bármifajta zavar keletkezett volna a robbanástól. A híd alá telepített szerkezetekre azt, hogy a tűzgolyó iránya az nem olyan volt, mint hogyha a úgy szerkezett alul robbant volna ki. Ami egy érdekes elmélet volt, hogy a bomba az ugye nem egy szimpla bomba lehetett, hanem talán pont olyan gyújtóbombákat használtak fel hozzá, amiket az oroszok lőttek ki ukrán városokra, csak nem robbantak be, hogy ugye ilyen termit is volt benne, ugye erre utal az, hogy a közúti hídon robbantottak, de a párhuzamosan futó vasúti hídon teljesen kiégett egy szerelvény, és az ott eléggé komolyan égett, aminél arra gondolnak, hogy hát ilyen alumínium meg egyéb éghető fémeknek is szerepe volt abban, ami történt. Egyébként ez a vasúti szerelvény felrobbantás, az nem, ez is nehéz elképzelni, hogy ezt úgy megtervezni, hogy pont akkor ott legyen egy szerelvény. Annak nagyobb jelentősége volt, mint annak, hogy az egyik útpálya beszakad, mert jellemzően az orosz hadsereg nem közúton, hanem vasúton szállít, és ugyan, ugye ez is olyan kicsit jellemző az oroszokra, hogy már másnap átzavartak egy 15 vagomból álló szerelvényt azon a vasúti pályáján a hídnak, amit nem foglalt el egy lángoló szerelvény, de maga a lángoló szerelvény az egyik pályát kivette, tehát ez egy ténylegesen komoly fennakadást jelentett az orosz logisztikában. Ami szerintem érdekes ebben a sztoriban, és ez most független, én elfogadom azt a feltételezést, hogy ezt az ukránok csinálták, tehát mert ugye ez a legegyszerűbb és leglogikusabb magyarázat, kinek állhatott ez leginkább az érdekében, hogy az, hogy ezt az ukránok elkövethették, arra tulajdonképpen maga Putyin adta meg a felhatalmazást azzal, hogy egy héttel előtte bejelentette négy ukrán megye annektálását. Tehát a Ukrajna azért egészen odáig óckodott attól, hogy olyan területet támadjon, amit nemzetközi jogi értelemben is Oroszországnak tekintünk. Tehát a Krim ellen mértek csapást, de azért a Krimnél nemzetközi jogilag egyáltalán nem tiszta a helyzet, illetve de tök tiszta a helyzet, a nemzetközi jog azt Ukrajna részének ismeri el. A Kercsi hídnál a támadást viszont azon az oldalon hajtották végre, ami orosz terület nemzetközi jogilag is. Annál a...
Nem ukrán, az a fele.
Hát, azt hiszem, ahogy én nézegettem a térképeket, én azt hiszem, hogy az a hídláb, ami ott van, a szigetecske, az eredetileg Oroszország lehetett. Lehet, hogy Ukrajna, mindegy, szóval, hogy ez itt már nagyon a határán van Oroszországnak, ahol ezt a támadást elkövették, és hát ugye erre mostantól egy tökéletes indokuk az, hogy orosz szempontból, hogyha Herson támadják, akkor is Oroszországot támadják. Tehát nincs ez a fajta megkötésük most már az ukránoknak, hogy ne lőjenek be orosz területre. Ugye előtte még így a Harkivi offenzíva előkészítéseként azért az volt, hogy a belgorodi területen volt az oroszok összevonási pontja, és azt tüzérséggel lőtték. Tehát nyilván ugye... Amikor a HIMARS rakéták vagy a rendszereket adta az USA, akkor a Biden nagyon határozottan azt mondta, hogy nem adnak olyan fegyvert hozzá, amivel orosz területre be lehet lőni. Hát nyilván ez hülyeség. A HIMARS-el az alaprakétával is 80 kilométerre el tudsz lőni, hogyha felvonulsz az ország államhatára, akkor be tudsz lőni orosz területre. Nem adták hozzá azt, amivel 450 kilométer mélyen be tudnak lőni az orosz területre. Tehát, hogy eddig is voltak ilyen belövések, Belgorodnál azért ásták a lövészárkokat a orosz területen és az orosz falvak környékén, meg a bunkereket, hogy legyen hova beszaladni egy ukrán tüzérségi támadás elől. De hogy ennyire direktbe orosz célpontot, korábban Ukrajna nem támadott, és most is azért nagyon tagadhatóan támadta.
Igen, ők nem ismerték el hivatalosan különben. Ugye a B...
Nem az volt, mint a krimi reptér elleni támadásnál, ahol azért egy ilyen összekacsintós tagadás volt. Most itt semmit nem ismernek el belőle. Örülnek annak, hogy valami történt a Kercsi híddal. Kb. Ez az ukrán kommunikáció.
Aha. Egyébként az oroszok próbálják ennek a jelentőségét így bagatelizálni, ugye megdemonstrálni azt, hogy ők ezt milyen gyorsan helyre tudják állítani. A valóságban egyébként nagyon nagy fennakadást okozott a transferben. Láttam ilyen képeket, hogy több száz, vagy akár lehet, hogy 1000 kamion várakozik ott a két oldalán a hídnak, és ilyen reptereket nyitottak meg, ott parkolnak már a kamionok, hogy várakoznak az átjutásra. Tehát például ez nagyon leszűkíti a Krímnek majd ugye a hadianyag utánpótlását, de egyáltalán megnehezíti az emberek életét. Ott azt láttam, azért sok civil is megy, ugye személyautókkal, akkor az áru, az folyamatos. Most még beállítottak 4 kompot mellette, ami hordja át az autókat, de annak milyen nagyon korlátozott kapacitása van, valami 90 járművet tudnak átszállítani egy fordulóval. Szóval ez
Igen.
komoly.
Igen, igen. Igen. És hát nem is véletlen, hogy erre született egy orosz reakció.
Ja, akkor azt felvezetem, jó? Mert akkor ugye az történt,
igen.
hogy erre válaszul gyakorlatilag október 10-én, reggel hétfőn, ugye csúcsidőben, mikor megy mindenki dolgozni, szemben pont ezt szembe szeretném állítani azzal, hogy a Kercsi hídat olyankor bombázták, vagy nem tudom, támadták, amikor senki nem volt a hídon. Itt csúcsidőben a civil polgári lakosság ellen, ugye Kijevben és több más nagyvárosban is drón, meg rakétacsapásokat rendeltek el, vagy indítottak. Azon a napon azt hiszem, hogy 80 fölötti 87 talán kilövést detektáltak, amiből 43-at talán elfogtak, de az 50%-uk is átcsúszott a résen, és hát nagyon elsősorban, nem tudom, ezt a gyaloghidat, akkor játszóteret, lakóépületeket, szóval talán nagyon kevés kárt tudtak okozni energetikai infrastruktúrában, amit kommunikáltak, hogy ez lenne a céljuk. Katonaiban meg semmit.
Energetikaiban azért okoztak némi fennakadást, tehát például ennek hatására az EU-ba irányuló ukrán áram export az leállt. Tehát ez egy kicsit az EU elleni csapásként is lehet értékelni egyébként ezt az orosz retorziót. Szerintem két nagyon fontos tanulsága van ennek. Az egyik, hogy ezek lényegében terrorbombázások voltak, tehát ténylegesen a megfélemlítés a célja. Ez egy bevett háború stratégia, a II. Világháborúban mindkét oldal alkalmazta ezt, ugye a Hitler is egy nagy légioffenzívával akarta megtörni Nagy-Britanniát, válaszul a brit légierőnek is az volt az elképzelése, hogy a német hátország terrorizálása az majd meg fogja fordítani a háborút. Erre kevés empirikus bizonyíték van, hogy valóban működne ez a stratégia. Tehát Nagy-Britannia nem tört meg, Németország sem ettől tört meg a II. Világháborúban. A másik pedig az, hogy az első napja a támadásnak volt a legintenzívebb, amikor tényleg 81-2 csapást hajtottak végre, melyek során bevetették a H101-eseket, kalibereket, tehát tényleg még így a meglévő modern fegyverzetüket. A mai napig zajlanak ezek a megtorló csapások, a intenzitásuk az megfeleződött, most már csak ilyen napi 40 körül jár, és ez a napi 40-ben nincsen kaliber, nincsen H101-es, nincsenek a igazán fejlett orosz eszközök, leginkább egyébként feltételezhetően azért, mert ezek, ha egyáltalán, akkor nagyon-nagyon korlátozottan állhatnak a rendelkezésükre, egyre korlátozottabban, és azért ezek a precíziós csapásmérésre egyedüliként alkalmas fegyvereik, tehát ha van is, akkor azért most már el kell kezdeniük alaposan megfontolni, hogy mire lövik el, és ami a választott fegyverük lett, az ez az iráni drón, aminek egyszerűen képtelen vagyok megtanulni a nevét, de azt hiszem iráni drónként is érteni fogja mindenki, hogy miről beszélek.
Pedig, hogyha figyelted azt az izraeli sorozatot, akkor abban van A káosz, azt hiszem az a címe. Abban van a sahid, ezt nagyon sokszor használják, ezt a kifejezést, az iszlám öngyilkos merénylőket is egyébként sahidnak
Igen.
hívják. De sahid
Igen, szóval,
nászat.
hogy az orosz propaganda ezt egyébként a Bajraktár párjaként próbálja beállítani, pedig valójában, ha eszközre hasonlít, akkor az a Switchblade, az amerikai öngyilkos drón, amiből kaptak egy csomót. Tulajdonképpen a legegyszerűbben úgy lehet elképzelni, hogy ez egy 50 kilós bomba, amire raktak egy motort, amivel oda tudod vezetni a célhoz, és belevezeted a célba. Tehát semmi más nem tud, felrobbanni tud. Nem kilő rakétát, nem felderít, hanem célra vezeted, és oda pottyan. Most egy nagyon jó összehasonlítást olvastam pont ma az Institute for the Study of War elemzőitől, hogy igen nagy arányban szedik le ezeket a drónokat egyébként még röptükben. Ami amúgy hozzáteszem, hogy ettől függetlenül nem nevezném ezeket sikertelen eszközöknek, pár ezer dolláros drónokat pár százezer dolláros rakétákkal lőnek le az ukránok. Szóval
ez a csapda ebben.
Igen, 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 szóval, hogy ilyen szempontból kivéreztetésre nagyon alkalmasak ezek az eszközök, tehát sokkal drágább védekezni ellenük, mint amiben ezek kerülnek. Ráadásul az irániak a hírek szerint már gyárakat telepítenek Oroszországba, ezek tényleg nem okos eszközök, nem kellenek beléjük csippek, elő lehet őket állítani nagy mennyiségben.
Ugye
De
ezt a
a lényeg...
szankciók ellenére is erőt tudják állítani, minden olyan eszköz megvan. Hogy...
Igen, 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 de a lényeg, hogy ezek ilyen 40 kilós bombák, ebből mondjuk tegnap eltalálta 5 darab Kijevet. Ezt nagyságrendileg úgy lehet felmérni, minthogyha Kijevre 15 lövést adtak volna le ágyúval, nagyon pontatlanul. Szóval, hogy így egész Kijevet megszórták volna 15 ágyú lövéssel. Egy 152 mm-es taracknak a lövedéke 10-11 kiló. Tehát egy ilyen iráni drón az körülbelül 3 ágyú lövedéknek feleltethető meg. Tehát ezeknek a lényeg, hogy ezek a támadások semmilyen taktikai hatással nincsenek. Ezzel legfeljebb a félelemérzetet és a bizonytalanságot lehet fenntartani. Most az elmúlt, most már lassan 3/4 éve tartó háborúnak szerintem nem az a tapasztalata, hogy az ukrán népesség így nagyon megijedne az ilyen támadásoktól, vagy hogy a rombolná a morálját. Nyilván télen egy kicsit más a helyzet, hogyha sikerül kilőni egy transferállomást, és napokig nincsen áram, meg fűtés, akkor az nyilván meg tudja törni a lelkesedést, de nem hiszem, hogy ez a fajta használata ezeknek a fegyvereknek harcászati szempontból eredményes lehetne, miközben ezeket a fegyvereket be lehetne vetni a frontvonalban is, csak ugye sokkal nagyobb számban és sokkal célzottabban kéne használni ahhoz, hogy mondjuk ukrán támadásokat törjenek meg velük. Nagyon érdekes szerintem az, hogy hogyan fog reagálni majd a világ erre a jelenségre. Ugye amerikai oldalról már nagyon kezdik pedzegetni, hogy komoly szankciókkal kéne sújtani Iránt is, ami ugye bőszen tagadja, hogy bármilyen fegyverrel ellátná Oroszországot. Ugye az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi lehet a transfer, mit kap Irán cserébe Oroszországtól, és hát ugye nyilván a legnagyobb félelem az, hogy segítséget az atomprogramjához, orosz szakértelmet az atomprogramjához. Amitnek még nem olvastam utána, pedig egy nagyon érdekes kérdés, hogy Izrael hogyan reagál erre az egészre. Izrael, ami eddig nagyon-nagyon határozottan igyekezett távol tartani magát ettől az egész konfliktustól. Emiatt a fejlemény miatt szerintem kicsit elkezdhet aggódni. Több szempontból is, egyrészt, mert hogy a hírek szerint az irániak nem csak ezeket a drónokat küldik már az oroszoknak, hanem rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákat is elkezdtek exportálni. Ezek még viszonylag kezdetlegesebb eszközök az irániak rakétái, viszont egy ilyen háborús helyzet egy nagyon-nagyon gyors technológiai fejlődésre ad lehetőséget. Komoly harctéri tapasztalatot szerezhetnek a saját fegyvereikről az irániak, ami nyilván a fejlesztéseknek az egyik legjobb mozgatórugója. És ezek már olyan fejlemények, amik komolyabb gályokat ébreszthetnek Izraelben is. Ez még egy érdekes szempont lesz.
Ez meglepő volt nekem is ezeknek a sikere. Mondjuk ugye ez annak is köszönhető, hogy ahogy utána néztünk a légvédelmi rendszereket, amiket eddig leszállítottak, ugye az többnyire a frontvonalban vannak, ugye a fronton harcoló alakulatokat védik, tehát a Gepárdok is, akkor a NASAMS rendszerek is, meg ami orosz rendszerük volt. Eddig ez nem volt jellemző, de most Rammsteinben volt másnap a 6. ilyen kontaktgrup találkozó, a NATO országok meg az Egyesült Államok vezetésével, de Ukrajna is jelen van ezeken mindig, és akkor ugye akkor rögtön ezen gondolkoztak, hogy milyen választ lehet adni erre technológiailag. És egyrészt ez az IRIS-T rendszer, amiről már régen beszéltem, de most kiderült, hogy a németek még mindig nem küldték el ezeket a légvédelmi rendszereket. Ezt most végre majd ezek megérkeznek most október közepén, de ez egy elég drága és bonyolult rendszer, azokat felesleges lehet.
Nem is igazán alkalmasak ilyen drónok ellen. Tehát vicces, ugye a háború első heteiben a állandó téma volt, hogy MiG-29-eseket kéne adni az ukránoknak. Lehet, hogy most ennél sokkal egyszerűbb gépekre lenne szükségük. Turbolégcsavaros kis repülőkre, amikre egyébként a kiképzés is sokkal egyszerűbb. Tulajdonképpen bárki, aki valaha vezetett egy permetező repülőgépet, akár a mezőgazdaságban, egy ilyen turbolégcsavaros gépet már eleve tud vezetni, és mondjuk meg kell tanulnia még 5 darab gombot kezelni rajta, és már is drónokat el tudna fogni velük. Ezeknek ugye az is a nagy előnye, hogy szemben egy sugárhajtású géppel nem perceket tud eltölteni a műveleti területen, hanem órákon át tudna ott repkedni. Ugye nem gyors, de nem is kell gyorsnak lennie, mert ezek a drónok se gyorsok, gyorsak. És az olyan rendszereket, mint a NASAMS, amiben AMRAAM rakétákat raknak, hát egy AMRAAM rakéta az 600 ezer dollárba kerül alsó hangon.
Ezért előni egy ilyen 20 ezer eurós Shahid.
Ha még, szerintem annál még olcsóbb is a Shahid. Szóval, hogy tényleg azok a rendszerek, a NASAMS, az főleg a orosz támadó légierő ellen lenne értelme bevetni, az IRIS-T az pedig tényleg a nagyon komoly kaliber meg Iskander rakéták leszedésére valók. A drónok ellen egy egyszerűbb, olcsóbb, finanszírozható védelem kéne. Egyébként, ha valami a most beküldött eszközök közül, akkor a Gepard a gépágyúival az egy költséghatékonyabb védelem ezek ellen, a drónok ellen.
Most egy amerikai tábornok a CNN-en megkérdeztek erről, és ő azt mondta, hogy van egy CRAM névre hallgató ilyen fegyverrendszer, amit eredetileg a haditengerészet használ saját a hajó védelmére. Ez egy 20 mm-es gépágyú, radarvezérelt, ami repülő becsapódás eszközök ellen lett kifejlesztve, és ugye ezt lehetne telepíteni, de erre, hogy kiképzést nem tudnak adni egyáltalán, nincs annyi idő erre. Viszont ugye ez szerződő ilyen kontraktorok üzemeltetésével lehetne ezt esetleg, de ez egy újabb lépcső lenne már itt, mert itt akkor amerikai állampolgárok üzemeltetnék ezeket a rendszereket. Úgyhogy az, hát nem
csak
tudom.
Ahogy az oroszoknál a Wagner itt a folyamatosan nevet váltó Blackwater-t lehetne bedobni erre, persze. Igen, ami ad egyfajta tagadhatóságot. Nyilván ez azért egy olyan lépés lenne, amit az oroszok egyébként joggal értékelhetnének eszkalációként.
Hogy beszéltünk mi már arról többször, hogy ugye ahhoz, hogy hitelesen ellenőrizni tud a forrást, több forrást ugye meg kell vizsgálni, vagy több oldalról, és ugye olvasol te is nagyon sok ilyen orosz katonai bloggert, olvasol, bemutattuk ezt az Igor Görkin, Igor Strelkov, akkor van a Ribár nevű ilyen csapat, akkor, és van sok anonim blogger is, és ugye ezekről most azt hallottam, hogy illetve beszéltünk a Wagner videókról, stb., hogy Gerasimov utasítására készült egy lista ezekről a bloggerekről, akik szerintük aleássák a hadsereg presztízsét azzal, hogy kritizálják és elhiteltelenítik a hadvezetést, fake news-t ugye terjesztenek, ahogy ők ezt mondják, hogy ezeket állítólag szeretnék leállítani, befolyásolni, begyűjteni, kivenni ezt a kezükből ezt a dolgokat. Hallottál erről valamit?
Annyira, hogy, és itt megint visszautalnék a beszélgetésünk legelejére, és Prigozsin szerepére. Tehát, hogy miután elkezdtek ezek a valószínűleg a Wagner által előállított videók terjengeni a mozgósítás nehézségeiről, a következő napokban őrizetbe vették az egyik ilyen legnagyobb csatornának, illetve ezért több Telegram csatorna is alá tartozott. Nehéz ilyen sajtós fogalmakba gondolkozni ezeknél, de mondjuk úgy, hogy a főszerkesztőjét, és hogy ez a Telegram csatorna csoport, ez a Prigozsinhoz köthető volt. És te is említetted, hogy ugye a Gerasimov kezdte listákat összeállítani arról, hogy szerintek kik azok, akik rontják az orosz hadsereg hitelét, hogy ez teljes mértékben visszavezethető arra az orosz eliten belül megindult mozgolódásra és rivalizálásra. Mm. Tehát ez volt a válaszcsapás arra, hogy a Prigozsin kijött a fényre, és elkezdte tulajdonképpen személyesen támadni az orosz hadvezetést, és bírálni az alkalmatlanságát. Itt biztos van benne egy ilyen kis oszd meg és uralkodj is a Putyin részéről, hogy oké, akkor a Prigozsin oda csapott a Sojgunak, hát a Prigozsint azt most leszedni nem lehet, mert ténylegesen vannak olyan frontszakaszok, ahol a Wagneren múlik, hogy egyáltalán ne omoljon az össze. Vannak orosz források, meg nyugati források is, interjúk Wagneres katonákkal, akik azt mondják, hogy Prigozsinért meghalnának. Uh-huh. Putyinért nem feltétlenül, de Prigozsinért meg is halnának. Az elmúlt napokban az egyik legérdekesebb videó, hogy van a Hersonban harcoló egyik alakulat, az a tengermelléki 136-os orosz tengerészgyalogság, tehát az orosz hadsereg egyik egység, aki egy hónapja talán ilyen nagyon panaszos üzeneteket küldtek arról, hogy semmi felszerelésük nincsen, éheznek, kifogynak a lőszerből, és nem jön a váltás. És két vagy három napja ugyanez az alakulat egy hálálkodó videót tett közzé, hogy a Prigozsin felfegyverezte őket.
Wow!
hogy vet nekik küldet nekik felszerelést a Prigozsin. Tehát itt ténylegesen beindult egy nagyon-nagyon komoly harc az orosz vezetésen belül.
De ez nem Putyin, tehát ez nem Putyin ellen irányul, ugye, elsősorban?
Putyin alatt zajlik, egyelőre Putyin még megkérdőjelezhetetlen, hát annyiban ugye mindig is ügyes volt, hogy nincsen igazán utódjelöltje, nincsen kijelölt utódja, ugye nem is lehet, mert tehát az egyből veszélyessé válna, sok szempontból is, egyrészt akár ő rá is veszélyessé válhat, hogyha komolyan veszi magát, másrészt ugye egyből célponttá válik minden rivális erőcsoport szemében az, akit kijelölnek utódnak. Tehát, hogy Putyin egyelőre még leválthatatlannak tűnik, de nagyban elindult a helyezkedés alatta.
Aha. Ebben szerintem akkor a közeljövőre, még itt a végére tegyünk egy ilyen jóslást, hogy az elkövetkezendő hónapban, ugye azt mondtad, hogy azt érezzük, hogy Kherszonban lehet valami, akár heteken belül is, vagy Kherszon környékén, erre mit gondolsz, ugye? Vagy szerinted
egy darabot? Sőt, azt gondolom, hogy ott most az a tippem, hogy ugye szép hagyományunk, hogy szinte mindig azután történik valami, hogy rögzítjük az adást. Igen, tehát nekem nagyon az az érzésem, hogy ott a következő napokban, és itt most azt azért jelezném, hogy nem egy ilyen harkivi offenzíva szintű villámháborús áttörés, de mondjuk egy olyan, mint a megye északnyugati részén volt, hogy egy ilyen megint egy 10-20 kilométerrel visszaszorulnak az oroszok, megint egyre szűkül majd az a zseb, amiben hát lényegében egy 20 ezer oroszot csapdába van zárva most már hónapok óta, szorulni fog tovább körülöttük a hurok. A másik lehetőség, amire most egyelőre nem látom a jelét, tehát nincsenek erre utaló műveletek a Harkivi, illetve most már Luhanszki fronton, ahol a múlt héten még folyamatosan arról érkeztek hírek, a múlt hét elején, vagy két hete inkább, hogy az ukrán erők ilyen erőfelderítő akciókat végeznek. Néha bizonyos pontjait ellenőrizték is már a Szvatove és a Kremina közti főútnak. Ott most egy kicsit az ukránok, mintha inkább a saját vonalaik megerősítésén és stabilizálásán dolgoznának, ahogy tették azt egyébként az első harkivi offenzíva után is az Oszkil folyó mentén. Tehát a folyó azért az ukrán erőket is védi, nem csak az oroszokat. A Kraszna folyó, ami most az új frontvonalnak tűnik. De hogy tulajdonképpen ott is lényegében bármelyik pillanatban elindulhat egy újabb ukrán lökés. A nagy kérdés az ott inkább az, hogy ez Kreminára vagy Szvatovéra fog összpontosítani. Ugye Kremina van délebre, Kremina elfoglalása megnyitná az utat Szeverodonyeck-Liszicsanszk irányába. Ilyen szempontból hogyha szimbólumok vezérlik az ukránokat, akkor Kremina lehet a támadási irány, hogyha stratégiaibb a gondolkodásuk, és azt kell mondjam, hogy eddig egyébként az ukrán hadvezetés nagyon is stratégiai gondolkodásúnak bizonyult, akkor Szvatovénak több értelme lehet, mert ha Szvatovét megszállják, azzal Kreminát is elvágják, tehát idővel Kreminát könnyebb lesz elfoglalniuk akkor, hogyha Szvatovét foglalják el először, és Szvatove mögött pedig megint csak hirtelen egy ilyen 50-60 kilométer széles sáv megnyílna az ukrán csapatok előtt. Igen, itt most ennél jobban ne zoomolj bele, hogyha keletre indulunk Szvatovétől ezen a sárga főút mentén, akkor ott van Starobielsk és az a következő nagy célpont, az a következő nagy logisztikai csomópont, és hát ez, itt most én csak satszoltam, hogy akár 50 kilométer is lehet, de hogyha kimérjük, akkor lehet, hogy tényleg pontosan 50 kilométer van Tatovei és Starobielsk között.
Aha, 50.
55. Aha, igen, jól tippeltem. Tehát, hogyha Svatovénél át tudnának törni az ukránok, akkor itt megint hirtelen egy nagyon nagy terület nyílna meg előttünk, és egyébként itt jobban is látszik ezen a térképen, hogy Starobielsknál aztán megint egy folyó van, ami újra egy természetes akadályt jelenthet, és egy újabb olyan pontot, ahol megtorpanhat majd a front. Nagyon készülök rá, azt itt ebben az adásban beharangozhatom, hogy a legközelebbi nagyobb cikkemben a földrajzról akarok írni, Ukrajna földrajzáról, mert most már egyre inkább ez határozza meg azt, hogy hol alakulnak ki a frontvonalak, és hol és meddig lehet előre haladni egy lendületből. Nagyon,
jó,
nagyon, nagyon szabdalják a folyók ezt a tájat.
Jó, és hogy ajánlod-e, vagy elkezdted az ajánlót, meg gondolkoztam én is ezen. Egyrészt ajánlanám azt a 444-en volt egy podcastotok Magyari Péterrel, amiről a atom fenyegetésről beszéltetek, tisztában tettél egy pár dolgot ezzel kapcsolatban, azt hallgassátok meg. Aztán 444-en továbbá Rácz András, most már gyakran publikál, viszonylag ilyen nagyobb lélegzetvételű elemző cikkeket. Ő most már mint a German Council-nak a elemzője, ugye sajnos. Bár nem tudom, neki ez szerikeri a szempontból előrelépés. Aztán a HVG-n Földes András járt kint Ukrajnában a front, egész közel a front vonalon. Ő neki vannak érdekes anyagai, ami jelentek meg. A Telexen Nyilas Gergely és Huszti István voltak kint, az is egy nagyon érdekes, ezek ugye magyar nyelvű tartalmak, és ugye a magyar médiában szerintem nagyon korlátozottan lehet ilyen hiteles, meg objektív forrásokkal találkozni, és ajánlanék még egy újabb podcastet, amit én most nem régen fedeztem fel, ez a Naked Pravdának, Naked Pravda az a neve. Ezek oroszok, Amerikában élő oroszok készítik nagyon-nagyon jó minőségű podcasteket ebben a témában is.
Hát ők ugye a Meduza stábja csinálja a Naked Pravdát, és nekik nagyon-nagyon komoly forrásaik vannak, szóval az orosz vezetés felső szintjein vannak kapcsolataik. Ők tényleg egy kimondottan jól tájékozott, még szerintem nyugati elemzőket is meglepően jól tájékozott csapat a Naked Pravda, az tényleg, tényleg egy jó podcast.
Te ajánlanál még valamit? Vagy egy záró gondolatod van esetleg?
Nem, vagy szerintem itt...
Jó, akkor berakok
búcsúzzunk el.
Elbocsú, iratkozzatok fel, azt szeretném kérni először is, mert egy hónap múlva újra valószínűleg remélem, hogy sikerül. Andrással visszajövünk, és akkor beszélgetünk a addig történtekről, meg a fejleményekről. És nagyon köszönöm, András, újra, hogy részt vettél ebben, segítettél ebben így eligazodni, és akkor egy hónap múlva remélem találkozunk újra.
Nagyon remélem én is.
Oké, köszönöm, sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.